Nagy szeretettel köszöntöm a kedves Mária Rádió hallgatókat, felvidéki beszélgetésünket hallják. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt ül velem szemben Szalma Nikoletta, a Vidó alkotóműhely tulajdonosa, a Paca alkotóház megálmodója, rajztanár. Kedves Vidó, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél hozzánk. Arra kérlek, egy kicsit mutatkozz be hallgatóinknak, honnan is ismerhetnek téged, illetve mit lehet rólad tudni alkotásaidról, illetve a tevékenységeidről.
Szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Hát úgy, ahogy mondtad, először is ugye a Vidó márkámon keresztül ismerhetnek a hallgatók, mert nagyon sokáig vartam ez alatt a márka alatt, most egy jó ideje szünetel, amióta elkezdtem a Pac alkotóházat vezetni Bátorkeszin, úgyhogy most jó részt erre összpontosítok. Itt kézműves foglalkozásokat tartok gyerekeknek, meg felnőtteknek. Igazából tavaly októberben indult az egész, úgyhogy most ünnepeltük az első évfordulónkat, és hát erre összpontosítok teljes mértékben, és emellett most szeptemberben kezdtem tanítani, és itt a művészeti iskolában rajzot.
Mielőtt te vezetnél minket az alkotásnak, magának az alkotás örömének a világába, meséld el nekünk, hogy mindez téged mikor ragadott magával. Honnan kezdődött? Mi ihletett, hogy ezzel foglalkozz, és mióta végzed ezeket a tevékenységeket?
Hát gyerekként is már nagyon szerettem kézműveskedni, meg rajzolni, de valahogy, mikor be is iratkoztam rajzra, annyira úgy nem találtam meg ott a helyem. Szerintem az volt a baj, hogy ott kötelezően kellett dolgozni, és nem volt meg ez a szabadság. És aztán igazából középiskolai éveim során jött ez, hogy na, én mégiscsak a művészet felé szeretnék menni, mert amellett, hogy tanultam, meg mindenféle egyebet csináltam, mindig ott volt az életemben az alkotás, akkoriban még nem olyan mélységben, de aztán elmentem a nyitrai Konstantin Filozófus Egyetemre rajzszakra, meg esztétika szakra tanulni, és azt hiszem, hogy az volt az a pont, amikor úgy rájöttem, hogy na, ez az én utam, hogy akkor ezzel szeretnék foglalkozni. Ugyanott a képzőművészet volt ugye főként a palettán, de az amellett én nekivágtam a kézműveskedésnek is aktívan, mindenféle technikákkal próbálkoztam, elindítottam akkoriban ezt a Vidó márkámat, ami kezdetben tényleg csak ilyen próbálkozások voltak ezzel a technikával, azzal a technikával, mindenfélével, míg aztán az évek során oda kerültem, hogy na most megpróbálkozok a varrással, ez szintén egy egyetemi munkámhoz kellett, és az annyira magával ragadott, hogy onnantól kezdve így a varrástól nem is tudtam elszakadni. Az, hogy egyébként a családból honnan jöhet ez, fogalmam nincs, mert hogy nálunk senki nem foglalkozik az én felmenőim közül ilyesmivel, és ezzel mindig gondolkozni szokott a család, hogy ez honnan van bennem, de szerintem nem is számít, talán pont ez az érdekes, hogy őnekik mutatok egy más utatás irányt arra, hogy is lehet működni ebben a gyors világban, amit most élünk, mert ugye pont a kézművesség, meg a művészet az, ami segít abba, hogy lelassuljunk, meg hogy kicsit másképp lássuk a dolgokat.
Említetted ezt a varrást, tehát akkor ez az, amivel talán legszívesebben foglalkozol, mert szó volt arról, hogy a rajz az talán kötelező volt, de amikor a képzőművészetről beszélünk, valahogy mindenkinek elsősorban maga a rajz jut eszébe, de sok mindent magába foglal ez.
Igen, rengeteg dolgot, és igazából nálam, meg szerintem nagyon sok képzőművésznél ez megfigyelhető, hogy ahogy fejlődünk, vagy ahogy ismerkedünk egymással is, meg különféle közegekbe bekerülünk, különféle hatások érnek, és akkor mindig valami elmozdít egy irányba. Tehát nekem akkor a varrás volt az, amit úgy magával ragadott, és úgy ki akartam vesézni egy kicsit, és aztán el is jutottam addig, hogy akkor már ruhákat is vartam, mire már anyaságira kerültem. De például rengeteget segített, vagy adott nekem az is, amikor elkezdtem már tanítani, utána középiskolában tanítottam pár évet, grafika szakon, és ott a kollégáktól, amit láttam, vagy ahogy ők működtek, vagy amilyen technikákat ők űztek, azok is rettentő sokat adtak, és elmozdítottak engem is egyfajta irányba. Például maga a grafika is azelőtt nem volt a szívem csücske, de akkor teljesen beszippantott, és elkezdtem élvezni én is azt, hogy most linómetszeteket véshetek, meg hasonlókat a gyerekekkel is, meg aztán saját magam is, magam részére. Úgyhogy mindig van egy ilyen érdekesség ebbe a képzőművészetbe, hogy soha nem áll meg az ember egy ponton, hanem mindig megyünk tovább, és mindig találunk valamit, ami új erőt adhat, vagy egy új lendületet adhat. Úgyhogy például most a kerámiánál tartok. Tehát a varrás így elmert, és mivel, hogy a községünknek van egy kerámiaégető kemencéje, amit felajánlott, hogy használhatunk, azóta teljesen beszippantott a kerámia, és most azzal foglalkozok többnyire. Tehát ez is ilyen izgalmas momentum.
Talán a fókusz akkor azon van, hogy valamit adja a világnak, valami kikerüljön a kezeid alól, amivel több lesz a világ, ha jól értem, mert ahogy figyelem a tevékenységet, ez a te életstílusod. Nem is tudnál nem alkotni, ha jól sejtem. Nem felejtem el, hogy amikor a COVID időszak is volt, próbáltál segíteni, ami te vagy, abból tudtál adni, és ha más nem volt, akkor ugye vartad a maszkokat, ugye, amiket akkoriban kötelező volt hordanunk, hogy mit ad számodra? Mit jelent az, hogy alkotás?
Hát én tényleg nem tudnám nélkül elképzelni az életemet, szóval ez egy ilyen, nem csak hogy életstílus, de ez ilyen, mintha ez adna levegőt. Azt hiszem, ez talán a legjobb szó erre. Másrészt ugye nem csak az, hogy én magam alkothatok, az ad egy pluszot, hanem hogyha ezt át is adhatom másoknak, vagy megmutathatom, hogy igen, így is lehet, vagy ezt is lehet. Ez is egy ilyen, elvégre ugye tanár is vagyok, tehát hogy ez valahol egy ilyen elhivatottság is bennem, hogy nem csak azt adjam tovább, hogy még mindent lehet készíteni, hanem azt a folyamatot, hogy ez egy mennyire élvezhető dolog, hogy valami nek a részei vagyunk, hogy ebbe a folyamatba belekerülünk, és hagyjuk, hogy ez a flow élmény így elvigyen valahova. Szóval nekem ez talán még nagyobb örömet ad, mint az, hogy amikor magam alkothatok, nem hiába vezetek kézműves foglalkozásokat, kicsiknek is, nagyoknak is, úgyhogy ez nagyon fontos része szerintem. Főleg a mai világban, amikor már annyira elidegenednek az emberek egymástól is, meg magától a kétkezi munkától, hogy mindent ugye már ki tudunk generálni, vagy meg tudunk rendelni, és igazából nem is tudjuk olyan szinten értékelni ezeket a kézzel készült dolgokat, addig, amíg mi magunk le nem ülünk, és meg nem próbáljuk, hogy aha, ezzel azért bőven van munka, és hogy miért is kérnek ennyit érte például a kézművesek.
Tehát akkor ez egyfajta önbizalmat is ad az embernek, és talán a gyermeknek is, ha már a pedagógia területére keveredtünk, ugye nyilván pedagógus is vagy, a tanítás folyamatában, illetve magában a nevelésben milyen jelentősége lehet? Tulajdonképpen mi a lényeg? A folyamat vagy a végeredmény?
Hát én nagyon aktívan követtem, vagy követem még most is a Montessori módszert, amiben mindig a folyamatra fókuszálunk, és pont azért, hogy ne arra élezzük ki a tevékenységeinket, hogy az mennyire lehessen értékelni, ha kész van, hogy mennyire szép, vagy mennyire tökéletes, hanem hogy az adott személy hogy érzi magát közben. Tehát, hogy erre kerüljön a hangsúly. Ez ugyanúgy a gyereknevelésben is, de a felnőttek esetében is nagyon fontos, mivel hogy sokan küzdenek pontosan ezzel a önbizalom hiányal is, amit mondtál, és az, hogyha egy sikertelen tárgy születik, tehát hogy úgy könyveljük el, hogy na ez most nem sikerült, az ugye lelombozza az ember, de hogyha arra fókuszálunk, hogy egyébként a folyamat meg élvezhető volt, hogy jól éreztem magam, mert mondjuk felszabadított bennem valamit, akkor már is másképp nézek rá, és nem azt fogom figyelni, hogy ennek egyébként mi lett a végeredménye, mert nem is az a fontos, hanem az, hogy én hogy éreztem magam közben, mit adott ez nekem. Nyilván képzőművészetben fontos a végeredmény, és nem azt mondom, hogy nem fontos egyáltalán, mert azért valamilyen kereteket kell szabni, de pont ez a Montessori módszerben is ez működik, hogy ott is határszabás mindig kell, van egy keret, amit berajzolunk, de viszont akkor is elsősorban arra kell figyelni, hogy élvezhető legyen, mert ha kényszerből van valami, annak igazából sok értelme nincs. Tehát, hogyha tényleg jól érezzük magunkat, akkor az a végeredmény is teljesen más, más szemmel tudunk ránézni. Nem azzal a szemmel, hogy csak a szépet látjuk benne, hanem valamilyen érzéseket, valamilyen beletett energiát is.
Ugye a rajziskolában tanítasz, a csoportodat hogyan próbálod megvezetni, illetve hogyan zajlik nálad egy óra?
Hát különbséget kell tenni egyébként a rajziskolában, vagy hát a művészeti iskolában, hogy hogyan zajlik egy óra, meg nálam a Pacalkotóházban hogyan zajlik egy óra, mert eléggé nagy különbségek vannak.
Igen, erről még majd fogunk beszélgetni.
Igen, szóval a művészeti iskolában ott azért adottak a körülmények, meg adottak ugye az alapanyagok, és akkor azokból gazdálkodunk. Mindig föl van vezetve maga a téma, hogy mivel fogunk foglalkozni. És én szeretem azt, hogyha a gyerekek szabad kezet kapnak abban, hogy hogyan valósítják meg azt az adott témát. Nem igazán preferálom azt, amikor egy ilyen útmutató jelleggel működik ez, tehát hogy most megmutatom, hogy na, akkor a hátteret mindenki szépen kékre kifesti, és akkor a előtérbe meg majd rajzolunk fákat feketével. Szóval, hogy ezt így nem igazán szeretem, mert ez egy ilyen tömeggyártás szagú kezd lenni. Szóval inkább mutatok több ötletet nekik, akár számítógépen is szoktunk nézegetni képeket, ötleteket, vagy hozok valamilyen könyvet, és abból utána ők abból leszűrik, hogy mi is az a vonal, amin el akarnak indulni, és akkor igyekszem abba őket támogatni. Vannak egyébként elég nehéz helyzetek, sajnos nem tudom, hogy ez miből adódik, hogy a sok tévé vagy a számítógép használatból, de tényleg vannak olyan gyerekek, akikkel rettentően nehezen tudunk felvenni egy szállat, mert hogy így semmi ötlete nincs. És ezt tapasztaltam már anyasági éveim előtt is, mikor rajztanár voltam. Így egyszerűen voltak ilyen gyerekek, akik hiába akartak dolgozni, egyszerűen nem jutott eszükbe semmilyen saját ötlet, és velük bizony nagyon nehéz volt elindulni, és valamit a papírra vetni, mert mégse mondhatom meg, hogy mit rajzoljon le, de ők azt várják szó szerint, hogy meg legyen mondva. És sajnos ezzel nehéz kezdeni valamit.
Tehát látod bennük tényleg a igyekezetet, meg a szándékot, és ilyenkor vezeted, megfogod a kis kezét, és megpróbálsz, hogy nem? Vagy
nem, én soha nem. Soha nem fogom meg a kezüket, hogy megmutassam, sőt, azt sem szeretem, amikor egy rajztanár belerajzol konkrétan az adott műbe, amit a gyerek csinál. Szóval én úgy gondolom, hogy ezt tiszteletbe kell tartani, amit a gyerek készít, az ő alkotása, hogyha én valamit mutatni szeretnék, hozok egy saját papírt, és azon megmutatom, de nem nagyon szeretek. Meg tényleg úgy gondolom, hogy ez ilyen tiszteletlenség, mint hogyha úgy nekünk, és ezt rengetegszer csinálták egyetemen is, hogy odajött a tanárom, és akkor rajzoltunk egy portrét mondjuk, és kijavította, és jaj, de bosszantó volt, hogy belejavít szó szerint abba a munkába, mert ezáltal kicsit úgy elvette azt a hitelességét ezzel. Azt szoktam csinálni, hogy akkor próbálok ötleteket adni neki szóban, vagy ha valamit nagyon nem tudnak lerajzolni, akkor segítek, hogy egy külön lapon megmutatom, hogy például így lehetne, úgy lehetne, de belerajzolni nem, azt nem szeretek.
A szülők itt mennyire bevonhatók? Talán már messzebbről el lehet ezt indítani, megelőzni ezt a problémát, és ha jól tudom, te ezzel foglalkozol is.
Igen, hát én úgy gondolom, hogy ha szülőként valamit át akarunk adni, vagy azt szeretnénk, hogy a gyerekünk mondjuk szeressen alkotni, akár zenét, akár bármilyen más művészeti irányba, akkor valamilyen szinten azért kapcsolatot kell teremtenünk olyan szinten ezzel, hogy akár ha például színházról van szó, hogy elvisszük, elmegyünk együtt színházba, nem mondom azt, hogy egy szülő is szerepeljen, mondjuk az ideális, de nyilván ez nem adott mindenkinek. De hogy legyen egy előzetes kapcsolata annak a gyereknek ezzel. Viszont ha tényleg azt akarjuk, hogy a képzőművészettel is jobban foglalkozzon, akkor a szülőnek is érdemes lenne egy kicsit ezzel foglalkozni, akár olyan szempontból, csak elmegy valamilyen workshopra, ahol bármilyen egyszerű tárgyat elkészít, hogy igazából azt, amit tolmácsolni szeretne a gyereknek, hogy igen, gyerekem, ez fontos dolog, vagy tök jó dolog, hogy ilyet csinálunk, akkor az abban is megnyilvánuljon, hogy igen, látja az a gyerek, hogy tényleg az anyukám is például próbálkozik valamit elkészíteni. Ne, tehát nyilván tisztában vagyok vele, hogy erre nincs mindenkinek lehetősége, meg kedve, meg stb. De ezzel mondjuk könnyíthetünk azon, hogy egy gyerek megszeresse azt az adott tantárgyat. Akár a hangszerek esetében ott is ugye nehéz, hogyha otthon senki nem zenél, de a gyerektől meg elvárjuk azt, hogy ő most menjen zongorára, vagy menjen hegedűre, vagy akármire. És nem mindegyik gyerek annyira érez hozzá kedvet, hogy csak úgy elmenjen, hogyha nem látott otthon valamilyen pozitív példát, hogy igen, mondjuk a nagypapa zenélt, és akkor ő is szeretne a nyomdokaiba lépni. Úgyhogy ez hasznos, de pontosan ezért van is egy könyvem kiadva erre a célra, hogy akár felnőttek is nekiállhassanak otthon alkotni, ez a Erre varjál gombot című könyv, illetve tartok is workshopokat felnőtteknek, én is, meg szervezek is rendszeresen ilyen vendégalkotói workshopokat, ami kimondottan felnőtteknek van, és én próbálom kimondottan arra terelni a hangsúlyt, hogy ez egy kikapcsolódási lehetőség, szóval nem az, hogy most itt valamin keményen kell dolgozni, hanem hogy az ember oda elmegy, és ott nyugi van, és akkor valami szépet csinálunk, és általában szeretni szokták az emberek.
Elfogadható kifogás az, hogy például valaki, igen, érdeklődök, szeretnék, de én két balkezes vagyok.
Szerintem nem teljesen. Főleg, hogyha vesszük azt, vannak például ilyen művészetterápiás foglalkozások is, én olyat nem tartok, de vannak. Ott kimondottan szokják ezt hangsúlyozni, hogy nem kell hozzá semmiféle rajztudás, semmiféle tehetség, csak az kell, hogy az ember ott legyen, és át tudja adni magát ennek az egész hangulatnak, és úgy bele tudja. Ez olyan, mint hogyha elmegyünk egy pszichológushoz, és hogyha nem tudom magamnak átadni azt, hogy most elengedem magam, és beszélek a problémáimról, akkor az úgy nem fog menni. De hogyha ha átfordítjuk ezt egy ilyen foglalkozásra, hogyha meg tudom magamnak engedni azt, hogy na most azt alkotok, amit akarok, és nem azt fogom nézni, hogy ez most milyen lett, akkor elérkeznek ezek a felszabadító érzések is.
Most akkor térjünk rá a Paca alkotóházra. Ez, ha jól tudom, egy nagyon nagy álmod valósult meg ebben. Mi a különbség, ha valaki itt látogat meg téged, illetve ezeken a foglalkozásokon vesz részt? Miben más ez, mint egy művészeti iskolában egy rajzóra?
Egyrészt, hogy sokkal lazább szerintem, másrészt én eleve azzal indítottam most konkrétan a gyerekfoglalkozásokat, ha említem, hogy ez egy alternatív pedagógiai szemléletű kezdeményezés lesz. Konkrétan akkor a Montessori módszer volt az, amivel amíg a gyerekeim kicsik voltak, hát még a kisebbik még mindig kicsi, de a nagyobbik esetében nagyon sokat foglalkoztam vele otthon, és azt akartam ugye ide beépíteni, szóval ezzel indult az egész, hogyha oda eljönnek a gyerekek, akkor elsősorban olyan tevékenységeket adok, vagy kínálok nekik, amik ezzel a módszerrel összhangban vannak, és másrészt van ott egy ilyen játszószobánk is, tehát hogyha ott elfáradnak, ők oda elmehetnek, megpihenhetnek, játszhatnak egy kicsit, aztán visszatérnek, tehát hogy nincs ez a feszélyezett hangulat, mint ami, nem mondom, egy rajziskolában sincs amúgy olyan feszélyezett hangulat, de ott azért sokkal nagyobb a mozgástér, és olyan otthonosabban tudnak mozogni. Amivel ez indult, az egész pacalkotó, az pont ez, hogy a lányommal még otthon voltam anyaságén, akkor a Montessori módszerbe olyan szinten belemélyedtem, hogy nagyon kíváncsi lettem arra, hogy hogyan lehetne ezt a módszert az én szakterületembe beépíteni, és akkor elkezdtem vele próbálkozni otthon, különféle kreatív tevékenységeket csináltunk már egész pici kora óta, tényleg, hogy ilyen 9 hónapos kora óta, és rájöttem, hogy egyébként rengeteg dolgot lehet már ilyen pici babákkal is csinálni, és az volt az elképzelésem, hogy ezeket, amiket én így vele úgymond leteszteltem, milyen jó lenne, hogyha ilyen nagyobb csoportokba is ki tudnám próbálni más gyerekekkel. Igazából ez valósult meg a Paca alkotóházba, szóval én tartok is foglalkozásokat ilyen egyéves kortól 3 éves korig, azok mint szülői kísérettel vannak, aztán nagyobbaknak, felnőtteknek, az megint más, de hogy ez lett az a fő profilja, ami szerintem vonzóvá is tette, mert az elején nagyon sok ilyen kisbabás anyukák jöttek, hogy szeretnének részt venni. Ugye ez ilyen folyamatos dolog, hogy muszáj egyfolytában aztán az embernek reklámozni valamilyen szinten, hogy jöjjenek mások is, mert azért így ki is esnek időközönként az emberek, mert elmennek már roviba, és akkor egy új csoportot kell alapítani. De igazából azt látom, hogy működik meg, hogy ez egy ilyen hiánypótló dolog, mert hogy ilyen nincs nagyon a környéken sem, hogy ilyen picikkel foglalkoznának ilyen területen.
Tudnál-e konkrét példákat felhozni. Pici babával mit lehet készíteni? Illetve ezt úgy kell elképzelni, hogy a anyuka készíti, a baba ott ül az ölembe.
Hát én mindig arra ösztönzöm az anyukákat, hogy a babára hagyják rá a munkát, és ne ők végezzék el. És sajnos sokszor kerülünk abba a helyzetbe, hogy a szülő csinálja meg. És vannak olyan helyzetek, amikor a gyerkőcnek nincs olyan szintű kedve hozzá, és akkor elmegy inkább játszani a játszósarokba, és akkor anyuka meg ott marad, és akkor, hogy ne maradjon az egész félbe, akkor befejezi. De amikor kedve van a gyereknek, és ott alkot, akkor mindig próbálom őket erre ösztönözni, hogy hagyják, ne nyúljanak bele, hadd csinálja a gyerek úgy, hogy tudja. Ollóval is dolgozunk, nem mondom, hogy a legkisebbeknél, de akik már ilyen 2-3 évesek simán, vannak ilyen piciknek való ollók, tehát hogy még ilyenekkel is tudunk működni, és tudnak is a gyerekek, csak az a tapasztalatom, hogy mindig ott van bennünk ez a félsz, hogy jaj, majd én segítek, mert nem fog sikerülni neked, és akkor inkább megcsinálják helyettük, és ez egy nehéz lépés talán, hogy kicsit így felszabadítani a szülőket, hogy engedjék meg, hogy a gyerek csinálja, hogy ne helyette akarják megcsinálni. Akármilyen is lesz az a eredmény, mert rettentően látszik ez a eredményorientáltság, mert ilyen a világunk, hogy az lesz a jó, hogyha olyan lesz, mint a minta, amit én mutatok, annak olyannak kell lenni. Én nekem meg teljesen mindegy, mindig mondom nekik, hogy ha a virágnak a közepe a talajon lesz, akkor ott lesz, de a gyerek ragasztotta föl, és nem az anyuka.
Most ébresztettél bennem egy kis lelkiismeretfordulást, hogy mennyi mindent elrontottam én, amikor alkottunk esetleg a gyerkőcökkel már, ami próbálkozásaim voltak. De hogy úgy ösztönösen bennünk van anyukákban, hogy nem akarjuk, hogy a gyerkőc csalódjon, azt akarjuk, hogy szép legyen, és úgy félünk, hogy a kezébe veszi az ollót, elrontja, utána sírni fog, hogy nem úgy sikerült, és hogy ez a rizikó itt nincs benne, vagy pont ez a lényeg, hogy megtanulja, hogy ez így működik.
Igazából én úgy látom, hogy ez ettől csak mi felnőttek tartunk, tehát hogy a gyerek egyáltalán nem hasonlítja a saját munkáját ebben a korban még ahhoz a mintapéldányhoz, amit lát, hanem ő pont abban van, amit mondtam, hogy ő neki ez a folyamat, hogy ő nyírhat, és ő lenyír x millió kis papírt, de ő nyírta le, és ő ezt élvezi, és hogyha nem is fogja felragasztani, nem érdekli. Valójában az érdekli, hogy ő használhatta azt az ollót mondjuk. Úgyhogy ez tényleg bennünk van jobban benne. Eztől meg lehet szabadulni, ez nem egy olyan dolog, amitől nem lehet, csak egy kicsit tudatosabban kell odafigyelni rá.
Tehát fontos az alkotás öröme, de mi az, amit mégiscsak egyes korosztályokban úgy már elvárhatunk a gyerkőctől, és már esetleg rá lehet szólni, no, ezt már tudod szebben is. Nyilván egy 3 éves kislány vagy kisfiú azért nem azt fogja produkálni, mint egy kisbaba.
Nyilván, igen, vannak ilyenek, viszont ebben is rettentően eltérések vannak. Tehát, hogy vannak olyan gyerekek, akik tökéletesen színeznek már óvodáskorban, vagy óvodáskor elején, és aztán vannak, akik még óvodáskor végén is krikszkrakszokat színeznek. Tehát, hogy ez egyrészt, vagy van-e egy hajlam abba a gyerekbe hozzá, az fontos, meg hogy a fejlődés milyen, mert hogy ugyanúgy, mint a beszédfejlődés, vagy minden mozgásfejlődés, ahogy zajlik a gyerekbe, ugyanúgy kiterjed ezekre a tevékenységekre is. Szóval van, aki hamarabb elérkezik arra a szintre, hogy mondjuk ollóval szépen kinyír valamit, egy másik gyerek meg lassabban később tovább tart neki. Úgyhogy én ebbe sem szeretem így nagyon ezeket a hasonlításokat végezni, mert mindig inkább megnézem az adott gyereket, hogy a saját képességeihez képest hol tart és mennyit fejlődött. Mondjuk azok úgy megszoktak lepni, amikor ilyen ovisok eljönnek hozzám, és kiderül, hogy még ollót se fogtak a kezükbe, és ez így teljesen furcsa nekem, mert én gondolom, hogy a óvodában azért már használnak ollót, már a kicsiknél is, de nem mindenhol. És akkor volt már ilyen, hogy ott én mutattam meg nekik az ollóhasználatot, és teljesen jól ment nekik egyébként, mert hogy már a készség az ott van, készen áll erre, hogy lehetne, csak még mindig ott tartunk, hogy jaj, nehogy megvágd magad, és akkor nem adjuk oda otthon se, meg a oviba se.
Igen, azt hiszem, hogy ez sokunkban benne van ez az aggodalom, de akkor ezt ezek szerint át kell tudni lépni. Ott kell mellett állni, természetesen a gyerek mellett, ezt nem úgy kell elképzelni, hogy ott hagyjuk gyermekem, alkoss én addig, nem tudom, kitakarítom a lakást, vagy valami. Nagyobb gyerekek, mondjuk elsősök, másodikosok, kisiskolások, mert ha jól tudom, mivel ők is foglalkozol, önnáluk már mire érdemes fókuszálni?
Hát az elsősöknél még nagyon ott vagyunk, hogy még az a ovis szint általában működik náluk, tehát hogy ott még ilyen nagyon komoly igényeink nincsenek, de aztán fokozatosan, ahogy nagyobbak, ott már lehetnek, de önálluk is még mindig azt látom, hogy az, amikor fantáziából alkotnak, az valakinek nagyon jól megy, aztán van, akinek annyira nem, de hogy ilyen törvényszerűségeket még nehezebb nekik átadni, akár ilyen árnyékolás terén, vagy színkeverés terén, szóval még mindig vannak ilyen problémák, és szerintem ez abból is adódik, hogy annyi eszközünk van már arra, hogy akár, hogy ilyen alapvető színkeverési dolgokat nem oldunk, mert hogy megvesszük a fix készletet, meg a festékkészletet, és minden színből van, és akkor nem kell gondolkozni arról azon, hogy fogok kihozni egy zöld színt, hanem előveszem a zöld színt. Szóval, hogy ezt úgy látom, hogy ha nincs velük gyakoroltatva, és pont erre jó a művészeti iskola, mert ott alapjáraton alapszíneket adunk nekik, hogy akkor ebből most kevert ki magadnak, és aha, ott már egy kicsit gondolkozni kell. Úgyhogy ezek olyan helyzetek, amiket oldunk, de persze minél nagyobbak, aztán annál bonyolultabb mindenféle helyzetek, vagy ilyen képzőművészeti dolgok jöhetnek. Ami egyébként minden korosztálynál nagyon működik, az a agyagozás, az a gyurmázás, agyagozás, az rettentően jó. Az piciknél is látom, nagyobbaknál is látom, hogy abban nagyon bele tudnak úgy merülni, és nem mondom, hogy mindig valami tökéletes mű születik, de hogy az a munka, az a finom motorika annyira jól bekapcsol, és sokat ad nekik ezáltal, hogy érdemes vele foglalkozni, hogy érdemes adni a kezükbe otthon is agyagot, vagy gyurmát gyakrabban, hogy az írást is nagyon sokat segít benne, például az írásban is, hogyha az ujjak már előre így fel vannak készítve azáltal, hogy gyúrtuk a gyurmát, vagy sütöttük a sütit, és akkor gyúrtuk a tésztát, ez is ugyanaz. És igazából ezek mind ilyen otthoni dolgok, hogy a hétköznapi életből.
Most így arra lennék kíváncsi, hogy vajon hogy néz ki nálatok ez? Két kisgyermeked van, mint említetted. Valahogy úgy képzelem el, hogy nálatok minden sarokban lehet egy kis alkotás, egy kis egyszerűbb gyermeki kézzel, egy kis komolyabb, amit anyuka készített. Jól gondolom? Gyermekeidet hogyan vezeted ebbe a világba?
Hát a gyermekeimmel úgy vagyunk, hogy régebben azért sokkal többet alkottam velük otthon, mert ugye nem volt ez a pacalkotóház, most ezt a pacalkotóházat direkt úgy is alakítottam ki, hogy oda jöhessenek velem, és akkor ott ők is alkothassanak, meg más gyerekek is. De egyébként otthon van egy ilyen fal, ahova mindig kitesszük az alkotásokat, a szobájukban van egy asztal, ott szokunk működni. De nagyon sokszor van az, hogyha én nekiállok valamit csinálni, akkor mindjárt ott vannak mellettem, és akkor mit csinálsz, gyere, én is szeretnék, és akkor muszáj adnom belőle nekik is, főleg most itt a agyagra gondolok. Volt már rengetegszer, hogy amikor vartam régebben, akkor a ölembe ültek, és én úgy vartam, mert kíváncsiak voltak erre is, hogy működik a varrógép. Úgyhogy ez nekik így az életük része, nekik ez teljesen természetes, hogy én ezt csinálom otthon, meg ott a pacában is. Úgyhogy nem újdonság, és azt látom, hogy mondjuk a lányom sokkal fogékonyabb ezekre a tevékenységekre, ő is nagyon szeret rajzolni, meg bármit fűzni, mindenféle ilyen tevékenységet csinálni. A fiam, az ugye 2,5 éves, ő meg az a típus, hogy úgy elkezdi, és akkor így félbehagyja, aztán megy játszani, aztán lehet, hogy később rávehető, hogy befejezze, de őnála például most indulnak be jobban ezek a folyamatok, a lányomnál már 9 hónapos korától már olyan dolgokat tudtunk csinálni, hogy elképesztő, mert ő benne ez így benne volt, ez a igény olyan nyugodtabb is, a fiam meg ilyen nagyon aktív, tehát hogy ilyen különbségek azért vannak köztük.
Így szülőként feljön bennem egy kérdés, az a retteget rendetlenség, ehhez hogy állsz?
Hát azt én se csípem.
Ja, megoldás, van neki praktikus ötleteid?
Hát nekünk a kézműves sarok a gyerekszobában az úgy néz ki, hogy ilyen dobozok vannak. Külön doboz festékekre, külön doboz gyurmára, külön doboz kifestőkre, szóval mindenre van külön doboz, és csak reménykedek abba, hogy minden oda kerül vissza, ahova rendeltetésre
van. Nem szokott.
Igen, sokszor frászt kapok én is, amikor ránézik arra a polcra, de aztán mindig így együtt elrakjuk, megmondom neki, szóval igyekszek egy kicsit lazábban hozzáállni már ehhez, mert úgy látom, hogy minél idősebbek, annál nehezebb. Az lenne ugye a normális, hogy minél idősebbek, annál jobban figyelnek rá, de pont a fordítottja az igaz. Míg a pici 2-3 éves gyerekre sokkal egyszerűbb rábeszélni, hogy szépen elrakodunk és rakd el. Ő el is rakja, de a nagyobb, az meg már annyira lusta, meg annyira kilódik, és minden más csinálna, hogy nincs hozzá úgy kedve, és akkor így kibújik a feladatok alól. Úgyhogy ez ilyen érdekesen fejlődik, ezt egyébként mondták nekem régebben is, mikor ugye Montessoristunk, és ott volt ezek a nagy rendrakós ilyen videókat is szoktam föltenni, hogy a tizenakárhány éves lányom, fiam nem csinál ilyen rendet maga után. Hát mondom, szerintem, ha nekem lesz ennyi, akkor ő se fog. Hát, hogy most még igen, mert most ez a kihívás neki, hogy ő ezt meg tudja csinálni, és hogy ezt most úgy utánozza a felnőttet. Igen, most ez még ez jó, de aztán rájön, hogy ez már nem buli, akkor megyünk tovább valami másra.
Arra kérlek, hogy próbálj meg most valami jó tanácsot adni azoknak a szülőknek, nagyszülőknek, vagy akár nagyobb gyermekeknek, akik úgy belefognának ebbe, hogy mégiscsak a mindennapi teendők mellett bele tudjuk az életvitelünkbe ezt hozni. Nyilván nem tudunk napi szinten, megmondom őszintén, a kisfiam az, ha tehetné, reggeltől estig csak rajzolna, de számomra egyszerűen nem megoldható, hogy minden percben ott üljek mellette. De mégis, mit tudnál javasolni azoknak az anyukáknak, apukáknak, akik úgy szeretnének ilyen szempontból támogatók lenni a gyermekeikkel? Hogyan illeszthető ez be? Mind a rendetlenséget, mind a körülötte lévő nehézségeket beleszámít, hogy azért ne vesszen el az öröme az egésznek?
Szerintem a legegyszerűbb az, amikor kitűzünk egy napot, vagy a héten, vagy egy két hetente egyszer, vagy havonta egyszer, kinek hogy illeszthető ez be, és akkor azon a napon egy időszakot, például vasárnap délután ez ilyen jó szokott lenni, mert olyankor már úgy nagyon nincs is dolga az embernek, megvan a vasárnapi ebéd is, pihenés, minden, és olyankor például lehet egy ilyet beiktatni, hogy jó, akkor most összeülünk, és valamit készítünk, és pont ezek a sötét napok, amik most vannak télen, tökéletesek erre, mert úgy se tudunk nagyon más csinálni, csak bent alkotni akár, vagy olvasni, vagy hasonló. És akkor ilyenkor érdemes azt megcsinálni, hogy jó, akkor valamit kiválasztunk, valami ötletet, nyilván előre érdemes, hogy meg tudjuk venni hozzá a segédeszközöket, hogyha kell, vagy ha otthonról van valami alapanyagunk, akkor az is jó. És akkor már azzal a kész dologgal nekiülünk, hogy jó, akkor most együtt alkot a család, és ez egy nagyon jó családi program egyébként, hogy akár csak az is, hogy egymáson szórakozunk, hogy ki milyen vicceset hozott létre egy adott dologból, és akkor jól érezzük magunkat. Ilyenkor mondjuk tanácsos azt csinálni, hogy akkor a mobiltelefonokat félre, gyerekeknek is, felnőtteknek is, mert az aztán nagyon ki tudja zökkenteni az embereket a tevékenységből, mert ugye figyelmünk nem oda megy aztán, ahova szeretnénk, és igazából szerintem ennyi a kulcsa, hogy be kell iktatni így tudatosan, mert hogyha nem tesszük be tudatosan, akkor az úgy nem fog spontán bekerülni. Nekem is számos ilyen dolog van, hogyha tudatosan nem teszem bele a programomba, akkor az nem fog, nem jelenne meg a heti programon, az biztos.
Mit csinálsz, amikor éppen nem alkotsz, nem tanítasz, nem a pacalkotóházban vagy?
Olyan nincs. De komolyan, tehát, hogy én ez a 120%-on mindig csinálok valamit, és hogyha az alkotás, nekem mindenhogy a alkotás, tehát, hogy ha kertbe megyek, és a kertben csinálok valamit, akkor az is egy alkotói folyamat, mert általában ágyásokat tervezek, meg beültetek, meg hasonlók.
Hát azt is esztétikusan csinálod.
Igen, tehát, hogy nekem ez így a lételemem. Úgyhogy az tényleg nagyon ritkaság, hogy engem valaki pihenni lásson, csak úgy fekszek, és csak úgy nézek ki a fejemből, olyan nagyon ritkán van. Az tényleg este, amikor már elaltattam a gyerekeket, és akkor így már nincs rá semmi másra kapacitásom, de még olyankor is van, hogy inkább görgetem a Pinteresten az ötleteket, hogy majd mit fogunk legközelebb csinálni például. Szóval, hogy hát én ilyen típus vagyok. Nem mindenki tudja ezt a tempómat követni, ami nem is csodálkozok rajta, viszont én meg másképp nem is tudok működni szerintem, csak így.
Így zárásképp elárulod nekünk, hogy mire vagy talán a legbüszkébb az eddig életed során, mind abból, amit megalkottál, vagy akár a családodon belül?
Hát én most a pacalkotóházra vagyok talán a legbüszkébb, hogy ez összejött, és azért azt hozzá kell tenni, hogy a férjem nélkül nyilván ez nem tudna működni, tehát hogy azért, ha ő nincs a háttérben, aki a gyerekekkel is segít, vagy akár a más családtagok, a nagyszülők, akkor azért bőven lett volna még nagyobb kihívás ezzel, de ez tényleg egy akkora dolog, hogy eleve, hogy egy szinte egy nagyon jó helyen vagyunk ahhoz, hogy ez az ötlet meg tudott valósulni, mert nem minden község támogatta volna ezt ilyen szinten, ahogy a mi polgármesterünk támogatja, és persze benne van sok munka, amire azért vagyok olyan büszke, mert két gyerek mellett ez egy plusz kihívás. Bárkinek is szerintem, ha ezt így megmondom, hogy mi mindent hoztunk össze ez alatt az egy év alatt, azért az úgy elcsodálkozik rajta, hogy ez mégis hogyan, és szerintem ebbe pont az van benne, hogy én ez a típus vagyok, hogy ez egyfolytában menni, csinálni, menni a dolgok után, ami nem természetes nyilván, mert nem ez a alap, csak én vagyok ilyen típus, és ennek köszönhetően tudtam ezt így összehozni. Úgyhogy erre nagyon büszke vagyok, hogy ez így sikerült, és hogy ez így halad, és megy tovább.
Kedves Niki, köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk, és mindezt megosztottad velünk, egy kis vidámságot, mosolyt is csaltál az arcunkra, a hallgatóink arcára, és talán néhány hallgatónk, nagymamák, szülők kedvet kapnak majd az alkotáshoz, és örömüket is lelik benne. Neked pedig kívánom, hogy a további terveid is valóra váljanak, és hogy mindig mosoly legyen az arcodon.
Nagyon szépen köszönöm.
Szalma Nikolettával beszélgettünk. A felvételt Gál Mészáros Réka készítette.
Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.
Felvidéki beszélgetés. Lépes Lóránt atya műsorát hallották.